Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő, Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából. Magyarországon tavaly tovább bővült az elektronikus fizetési megoldások használata. Elkerülhetetlenné vált itthon a nyugdíjrendszer átalakítása. Minden harmadik 25 és 34 év közötti fiatal borulátó abban, hogy valaha képes lesz megvásárolni egy saját lakást. Az MBH-bank elemzői szerint a kiskereskedelem és a fogyasztás lehet az idei növekedés egyik támasza. 100 millió forintos keretben nyújtott közoktatási intézményeknek támogatást a Richter. Az intézmények a természettudományok oktatásához szükséges eszközállományukat fejleszthették. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Magyarországon tavaly tovább bővült az elektronikus fizetési megoldások használata. Ma már 10-ből 4 fizetés ilyen módon zajlik. A jegybank célja, hogy az évtized végére az összes tranzakció 2/3 elektronikus legyen. Várkonyi Gyula kérdezte Luspai Miklóst, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóság vezetőjét.
Továbbra is rendületlenül bővül az elektronikus pénzforgalom, tehát önmagában csak a kártyás vásárlásoknak a darabszáma több mint 200 millióval nőtt. Ez azt jelenti, hogy 13-14%-os növekedést könyvelhettek el a kártyás vásárlások. Mindezt egy olyan évben, amikor a magyar gazdaságnak a teljesítménye nem volt éppen toppon, tehát a fogyasztói vásárlásoknak a száma nem tudott jelentősen emelkedni, és most már 2,3 milliárd darab elektronikus tranzakciót bonyolítottak le a magyarok a 2023-as év során. Ez azt jelenti, hogy ha az egész országot nézzük, akkor 10-ből 4 tranzakció gyakorlatilag elektronikusan kerül lebonyolításra, és ebben nem történt semmifajta visszaesés, tehát a Covid járvány során nagyon sokan rájöttek arra, hogy lehet elektronikusan fizetni, biztonságos ez a fizetési megoldás, és most, hogy már vissza tudtunk térni a fizikai térbe, így is használjuk ezeket a fizetési megoldásokat.
Látom itt a konkrét számokat, ugye itt arról van szó, hogy például a bolti vásárlások esetében ugye egy 5% pontos növekedést tapasztalhatunk, ami 39%-ot jelent. Nekem ez bevallom, alacsonynak tűnik, de lehet, hogy azért, mert én Budapesten lakom.
Így van, tehát óriási különbség van egyébként a régiók között, tehát Budapesten gyakorlatilag a tranzakcióknak a 54%-a az, amelyek elektronikusan teljesülnek, míg mondjuk Szabolcs megyében mindösszesen csak 26%-a teljesül elektronikusan. Azért az, hogy 40%-a a bolti vásárlásoknak már gyakorlatilag elektronikus, az egy nagyon-nagyon szép szám, tehát gyakorlatilag ezzel európai középmezőnybe, vagy akár a jobbak közé is tartozunk.
Az idei év fontos innovációja lehet az azonnali fizetésre épülő, mindenki számára ingyenesen elérhetővé váló Kvik szolgáltatások bevezetése. Kik juthatnak hozzá, kik használhatják ezt, és milyennek a lényege?
Ugye a Kvik szolgáltatás az gyakorlatilag egy összefoglaló neve azoknak az újfajta fizetési módoknak, amelyek szeptember 1-től kerülnek bevezetésre Magyarországon. Ezeknek az alapja az azonnali fizetési rendszer, ami 4 évvel ezelőtt indult el, és az MNB az elmúlt időszakban nézte, hogy milyen teljesítményre képes ez a rendszer, mennyire biztonságosan és stabilan működik, illetve meghallgattuk a banki, kereskedői, illetve a nemzetközi tapasztalatokat is, megnéztük, hogy hogyan érdemes ezt tovább fejleszteni. És most jutottunk el arra a pontra, hogy érdemesnek láttuk az időt arra, hogy bevezessünk egy olyan szolgáltatást, amely gyakorlatilag mindenki számára elérhető lesz Magyarországon. Tehát online térben is lehet majd Kvikkes megoldással fizetni, bolti, tehát fizikai térben is lehet, illetve állami fizetéseknél is majd lehet ezt a fizetési megoldást alkalmazni, amely gyakorlatilag egy mobiltelefonnal történő fizetést fog lehetővé tenni. Itt többfajta módon lehet majd fizetnünk. Értelemszerűen ennek a fölfutása fokozatos lesz, tehát ezt ne azt várják a hallgatók, hogy szeptember 1-től mindenhol lehet majd ezen megoldással fizetni, hanem szép lassan a szolgáltatók, a bankok fogják ezt a terméket bevezetni, és ezen keresztül lehet olcsón, biztonságosan és gyorsan fizetni. És azért hangsúlyozom az olcsó fizetést, mert a lakosság számára ez ingyenes lesz. Tehát még mondjuk egy kártyás fizetés nem feltétlenül ingyenes, mert ugye kártyadíjakat kell fizetni, vagy mondjuk most egy átutalásnak vannak átutalási díjai, a kormányzat lehetővé tette és jogszabályban rögzítette, hogy a Kvikkes fizetésekre, tehát az áfer alapú fizetésekre fizetéseken keresztül, ha lebonyolítanak egy tranzakciót, sem tranzakciós illetéket, sem pedig szolgáltatási díjat nem lehet felszámítani az ügyfeleknek.
A jegybank fontos céljai közé tartozik, hogy az évtized végére már a teljes gazdaságban lebonyolított valamennyi tranzakciónak legalább a kétharmada elektronikus legyen. Ez mennyire ambiciózus terv, illetve mi az, ami akadályozhatja ennek a megvalósulását vagy a további fejlődését?
Kettős célunk van, tehát a 60%-ot szeretnénk elérni, és célzott intézkedésekkel a kétharmadot is lehetségesnek látjuk, hogy elérjük. Mindezt azért tűztük ki célul, mert az országnak a versenyképességének, a vállalkozásoknak, illetve a pénzintézeti szektornak a versenyképességének nagyon jót tenne, hogyha digitalizálódna a pénzforgalmunk. A legnagyobb nehézség gyakorlatilag ezzel kapcsolatban az, hogy megfelelő szolgáltatásokat adjunk ki a lakosságnak. Jól mutatta a COVID-járvány, hogyha kényszerhelyzetbe kerülünk, akkor vannak megoldások, ahova tudunk nyúlni, de azt látjuk, hogy önmagában csak és kizárólag a kártyás infrastruktúra erre nem elég. Relatíve drágák a kereskedői költségek, tehát egy boltnak sokat kell fizetni azért, hogy kártya elfogadást biztosítson az ügyfelei számára, és emiatt vezetjük is be többek között ezt a quick szolgáltatás csomagot, mert ez a kereskedők számára is olcsóbb lesz. A másik fontos dolog az, hogy tényleg a magyarok bízzanak az elektronikus fizetésekbe, lássák azt, hogy ezek hogyan működnek, lássák, hogy ezek stabilan működnek, megszokják ezeket a megoldásokat, és a bankok pedig olyan applikációkat, olyan eszközöket adjanak az ügyfelek kezébe, amelyeken keresztül gyorsan és biztonságosan tudnak tranzaktálni.
Luspai Miklóst, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóság vezetőjét hallották. Elkerülhetetlenné vált a magyar nyugdíjrendszer reformja, mert az a jelenlegi formájában az uniós megfelelőségi fenntarthatósági és korszerűségi kritériumokat sem teljesíti. Ezt Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója nyilatkozta az Inforádiónak. A riporter Várkonyi Gyula.
Egyes elemeknek egyáltalán nem tudunk megfelelni, mert a megfelelőség, az az uniós álláspont szerint azt jelenti, hogy az állami nyugdíjrendszer az képes megelőzni az időskori elszegényedést, és képes megfelelő módon helyettesíteni a munkából származó jövedelmet. Mindjárt látjuk, hogy a magyar nyugdíjrendszer nem képes megelőzni az időskori elszegényedést, már csak azért sem, mert a legfrissebb eurostatisztikai kimutatások szerint a magyar nyugdíjrendszer az visszacsúszott a 25. helyre, tehát már csak két tagállam van mögöttünk. Tehát nagyon sok negatív fejlemény alól nem tudja a magyar nyugdíjrendszer sem kivonni magát, ezért sajnos nem képes az időskori elszegényedés megelőzésére, aminek van egy belső nyugdíjrendszeren belüli oka is, aminek az a magyarázata, hogy a nyugdíj megállapítás során figyelembe kell venni az országos nettó átlagkeresetnek a szintjét, de amikor már a nyugdíj emelésekre kerül sor, akkor már kizárólag az infláció mértékét lehet figyelembe venni Magyarországon, ezért az induló nyugdíj az viszonylag kielégítő mértékben tükrözi a országos átlagkeresetek alakulását, de utána ez drámai mértékben le tud szakadni, mert minden olyan évben, amikor az infláció mértéke alacsonyabb, mint a nettó országos átlagkereset nominális növekedése, akkor minden évben a nyugdíjak értéke veszít a vásárló erejéből.
Mindezek fényében megállapítható-e, hogy ugyanakkor fenntartható mégis a nyugdíjrendszer?
A nyugdíjrendszer mindaddig fenntartható, amíg az állam úgy dönt, hogy fenntartja az állami nyugdíjrendszert, hiszen hogyha nem elég a járulékbevétel, meg nem elég a Magyarországon szociális hozzájárulási adónak nevezett a munkáltatókat terhelő közteher, akkor az állam köteles kiegészíteni az egyéb adóbevételek terhére külön költségvetési előirányzatokkal. Ez a jövőben egyre inkább így lesz, ahogy öregszik a magyar társadalom. Ugye most már a magyar lakosság 20,8%-a 65 évesnél idősebb, de ez 6-7 éven belül már majdnem 24%-ra nő, tehát a magyar lakosság egynegyede 65 évesnél idősebb nyugdíjas lesz. Ebből az következik, hogy az aktív rétegeknek, amelyek keresetére van kivetve ez a bizonyos nyugdíjjárulékot, egyre nagyobb lesz a terhelésük, tehát vagy a járulékot kell majd emelni, vagy a nyugdíjvárományt kell csökkenteni, mind a kettő dolog benne van a képletben, ezért az állam egyre nehezebb módon tud majd megküzdeni a nyugdíjrendszer fenntarthatóságával.
A jövőre nézve talán a legfontosabb kritérium a nyugdíjak korszerűsége lehet. Mennyire nevezhető korszerűnek, mennyire tartható korszerűnek a magyar nyugdíjrendszer, és milyen lépésekre van szükség annak érdekében, hogy ne legyen ebből egy végletes lecsúszás?
Talán a legnagyobb kihívásokkal, hogy finoman fogalmazzak, itt kell megküzdeni, mert azt mondja az Unió, hogy a nyugdíjak rendszer akkor korszerű, hogyha átlátható. Na most itt rögtön meg is dőlt a magyar nyugdíjrendszer. Átláthatósága az nem létező fogalom, rendkívül bonyolult, iszonyú komplex. Sokféle oka van, csak egyet hadd említsek. Magyarország lassan az egyetlen a világon, ahol nettó nyugdíjrendszer működik, tehát a nyugdíjak összege egy nettó összeg, nem terheli sem adó, sem járulék. A világ összes többi nyugdíjrendszere az bruttó összegű, ezért nyilvánvalóan sokkal könnyebb vele számolni, hiszen a bruttó keresetekből egy bruttó nyugdíjra egyszerűbb következtetni, mint nálunk Magyarországon, ahol egy iszonyú bonyolult átalakítási szisztéma vagy eljárásrend végén lesz a bruttó keresetekből egy nettó összeg, ami a nyugdíjunk. Úgyhogy emiatt egyetlen nem átlátható, nagyon komplex, nem ad semmilyen lehetőséget az állampolgároknak, hogy előre következtessenek arra, hogy milyen állami nyugdíjuk lehet, és ezért föl tudjanak például készülni öngondoskodás révén, hogy milyen kiegészítő nyugdíj lehetőségeket vehetnek igénybe még aktív koruk során. És itt van egy óriási hiányossága a magyar nyugdíjrendszernek, szintén lassan az egyetlen olyan nyugdíjrendszer lesz Európában a magyar, amelyben nem működik foglalkoztatói nyugdíjpillér. És ha ezt nem tudjuk korrigálni, akkor a magyar nyugdíjrendszer továbbra is rendkívül fejnehéz marad, mindent az állami nyugdíjrendszertől várunk, amelynek emiatt is egyre nehezebb lesz a fenntarthatósága.
Mi az állam, és mi a nyugdíjba készülők, vagyis hát az aktív dolgozóknak a legfontosabb feladata? Mit kell tenniük annak érdekében, hogy biztonságos idős éveket tudjanak biztosítani maguknak?
Hát itt nyilván az állam felelőssége elsődleges, tehát az állami nyugdíjrendszer fenntartását mindenképpen biztosítani kell. Már csak azért is, mert ez jelen pillanatban 2 millió öregségi nyugdíjast és több mint 400 ezer egyéb ellátottat érint, tehát Magyarország lakosságának 1/4 valamilyen módon a állami nyugdíjrendszer vagy annak kiegészítő rendszerei működésétől függ. Ez a jövőben még magasabb lehet ez a szám, hogy öregszik a társadalom. De ne felejtsük el, hogy az egyén felelőssége is rendkívül fontos. Magyarországon még különösen fontos, mert nincs a munkáltató felelősségére épülő foglalkoztatói nyugdíjpillér, úgyhogy az öngondoskodás eszközeit sokkal nagyobb mértékben és nagyobb tételekkel kellene figyelembe vennie minden magyar állampolgárnak, amíg ezt megteheti.
Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíj Guru News alapítóját hallották. Minden 25 és 34 év közötti fiatal borulátó abban, hogy valaha képes lesz-e megvásárolni egy saját lakást. Ez derült ki az OTP Otthon és az OTP Bank megbízásából készült kutatásból. Azok, akik már elmúltak 35 évesek és még nincsen saját otthonuk, 50%-ban kizártnak tartják azt, hogy valaha meg tudják ezt fizetni, mondta az Inforádiónak az otpotthon.hu PR vezetője. Bohus Pétert kérdeztem.
Az otpotthon.hu és az OTP Bank készített közös kutatást, ez több mint 1000 főt kérdezett meg a lakásvásárlási, illetve az otthon kialakítással kapcsolatos álláspontjáról, és az derült ki, hogy körülbelül a lakosság fele nyilatkozik úgy, hogy vásárolt már életében lakást, és akkor a másik fele ugye az még egyelőre nem, illetve lakásvásárlás előtt van. Érdekes őket megnézni, hogy akik még nem rendelkeznek lakással, azok milyen kilátásokkal rendelkeznek, illetve hogyan gondolkodnak ők a saját kilátásaikról. És hát itt már olyan érdekes adatok is jellemzőek, mint hogy azok, akiknek még nincsen ingatlanuk, azoknak a fele úgy is gondolja, hogy ők nem is fognak ingatlanhoz jutni az életük során. Van egy olyan 8%-nyi válaszol, aki nem is szeretne saját lakáshoz jutni, illetve 42% pedig azt gondolja, hogy valószínűleg sosem lesz olyan anyagi helyzetben, hogy megtehesse magának, hogy tud vásárolni lakást. Ez a teljes lakosságra nézve. Ugye mi megnéztük ezen a kutatásban is korosztályokra bontva, ott pedig ugye azt lehet látni, hogy 25-34 év közöttiek között minden harmadik úgy látja, hogy nem feltétlenül fog ő saját tulajdonú ingatlanhoz jutni az életében.
Akik azt mondják, hogy vágynának saját lakásra, de kizártnak tartják azt, hogy valaha meg tudják fizetni, mire hivatkoznak? Tehát az anyagi okok mögött milyen konkrét tényezők állnak?
Az önerő hiánya, a saját pénz hiánya az, amire hivatkoznak, illetve ugye azt is mondják, hogy nagyon magasak a kamatok, nem látják lehetségesnek, hogy ők hitelt tudjanak felvenni, eleve bele sem mennének egy ilyenbe, illetve úgy gondolkodnak róla, hogy ennyi pénzük nekik sosem lesz.
Az elemzésük azt is megállapítja, hogy A KSH adatai szerint a 20-29 évesek havi átlagos bruttó fizetése 498.387 forint, ugye mindez bruttóban van, hogyha azzal kalkulálunk, hogy ekkora átlagos fizetéssel rendelkezik egy potenciális lakásvásárló, és ugye most már 10% az önerő, akkor Budapesten ilyen kondíciókkal, ilyen kínálatásokkal mit tud ő megvásárolni, és mekkora törlesztő részlettel kellene számolnia, hogyha belemegy esetlegesen egy vásárlásba?
Hát mi azzal nézzük, hogyha hitelfelvételhez szükség van minimum 10%-os önerőre, hogyha Budapesten nézzük, ez egy belvárosi egyszobás lakás esetében átlagosan 4,3 millió forintot jelent. Tehát ez a 10%, ez 4,3 millió forint, amit önerőként össze kellene egy fiatalnak Budapesten a belvárosban gyűjteni, és utána ugye lehet számolni azzal, hogy milyen havi kamatokat kell fizetni, illetve milyen törlesztő részleteket kell fizetni. Ha önerőből, akár családi segítséggel összejön a 4,3 millió forint önerő, akkor is havonta körülbelül 221 ezer forintos törlesztő részlettel kell számolni egy 20 éves futamidő esetén.
Bohus Pétert, az OTP otthon.hu PR vezetőjét hallották. Az MBH Bank elemzői szerint a következő hónapokban stabil emelkedés várható a lakossági fogyasztásban, így a növekedés egyik támasza idén a kiskereskedelem lehet, mondta az Inforádiónak az MBH elemzési centrumának igazgatója. Árokszállási Zoltánt kérdeztem.
A lakosságnak a reál jövedelmei ugyanis most már elég régóta emelkednek, és az elmúlt néhány hónap kiskereskedelmi adatai is arra utalnak, hogy valójában ez a fordulat már elkezdődhetett, csak ennek az üteme viszonylag lassú volt eddig, de hogyha megnézzük, hogy a legutóbbi kiskereskedelmi adat mennyivel tér el a tavalyi év őszi hónapjaihoz képest, akkor azt látjuk, hogy azóta, tavaly október óta már egy körülbelül 3%-os emelkedést mutatott fel a magyar kiskereskedelmi forgalom. Az elmúlt hónapokban voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de azért rendszerűen itt egy emelkedésről lehet beszélni az elmúlt néhány hónap adatai alapján, és azt gondoljuk, hogy ez a következő hónapokban folytatódhat, akár még erősebb ütemre is válthat.
Mennyire foghatja vissza a kiskereskedelem bővülését az a tény, hogy bár az inflációs kosárban az élelmiszerek már nem jelentenek nagy tételt, de a szolgáltatási infláció azért még jelen van a fogyasztói árindexben, és ezt a lakosság is megérzi, tehát ez mennyire lehet visszahúzó erő?
Azt gondolom, hogy ennek lehet hatása, de ez csak kismértékűnek gondolom. Az infláció a következő hónapokban valószínűleg kismértékben magasabban alakulhat, mint az év első hónapjaiban, de egyébként az elmúlt egy-két hónapban ezzel kapcsolatban pozitív, tehát alacsonyabb infláció irányába mutató kockázatokat látunk. Ez egyébként leginkább az élelmiszerekhez köthető, hiszen májusban például gyakorlatilag az infláció az élelmiszerek esetében nem volt kimutatható havi alapon, tehát egy stagnálásról lehetett beszélni, miközben májusban általában érdemi drágulás szokott bekövetkezni, és nem várjuk azt, hogy a következő hónapokban ebben drámai változás lenne, tehát hogy ismét dráguljanak az élelmiszerek. Viszont a szolgáltatások oldaláról valóban még mindig viszonylag magas árindexekkel találkozunk. Ugyanakkor a szolgáltatásoknál ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy néhány szegmensben visszatekintő módon árasztak a vállalatok. Tavaly ugye még nagyon magas volt az átlagos infláció, és ehhez kötötték az áremeléseiket. Viszont egy olyan környezetben, ahol durván 4% körüli az infláció, már nagyon nehezen lehet arra hivatkozni, hogy egyébként tavaly még 17,6%-os volt a magyar infláció. Ugye azt gondoljuk, hogy a szolgáltatások oldaláról is egy fokozatosan gyengülő inflációs nyomás az, ami jöhet. Ezért az év második felében ugyan kismértékben ellentart a fogyasztás növekedésének, az inflációnak valami kisebb emelkedése, de ennek a hatása nem lesz markáns. Tehát azt gondoljuk, hogy a hitelezési folyamatokban látott javulás, hogy a reálbérek emelkedése, ami továbbra is kitarthat alacsonyabb szinten, de azért kitartott az év második felében, és az óvatossági motivum oldódása a háztartásoknál, ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom jelentősen növekedjen az év második felében.
Árokszállási Zoltánt, az MBH elemzési centrumának igazgatóját hallották. 100 millió forintos keretben közoktatási intézményeknek nyújtott támogatást a Richter, a természettudományos oktatáshoz szükséges eszközállomány és az ehhez szükséges technikai feltételek fejlesztésére. A pályázati keret tavaly decemberben nyílt meg. Eddig 35 közoktatási intézmény kapta meg a megpályázott eszközöket, mondta az Inforádiónak a Richter tudományos főtanácsadója, a Társaság egészségügy és oktatástámogatási vezetője. Szántai Csabát kérdeztem.
Ez a támogatás arra irányul, hogy a természettudományos oktatással kapcsolatos infrastruktúrát javítsák az érintett intézmények. Ez alatt azért tendő, hogy például az oktatási eszközöket vagy a tanlaborokat felújítsák annak érdekében, hogy sokkal jobban működjenek, vagy egyáltalán legyenek ilyen eszközeik, amivel a természettudományos oktatást biztosítani tudják.
Kik pályázhatnak és milyen formában?
Közoktatási intézmények pályázhatnak, elsősorban általános iskolák és középiskolák, szakiskolák is ugyancsak pályázhatnak, beadják az igényeiket, van egy kuratórium, ami elbírálja különböző szempontok szerint, és ennek fényében kiértesítjük őket, adatokat egyeztetünk, és aztán eljutatjuk hozzájuk az igényelt pénzt.
Először 2023. decemberében hirdették meg ezt a pályázatot, hány kérelem érkezett, és hányat hagytak jóvá?
553 kérelem érkezett be, és 35 intézményt tudtunk kiválasztani. Megoszlás az úgy néz ki, hogy 49% került gimnáziumokhoz, 15% általános iskolákhoz, 11% technikumokhoz, 25% pedig több célú intézmények támogatását szolgálja.
És hogyha a támogatás földrajzi eloszlását nézzük, akkor erről mit lehet elmondani, tehát Budapest vidék arányról?
Igyekeztünk homogén módon teríteni a támogatásokat, természetesen a kiválóságot szem előtt tartva, tehát az intézmény kiválóságát mindenféleképpen, de ezeken a kereteken belül, és alaposan mérlegelve az igényeket, a beadott pályázatoknak a minőségét, tehát igyekeztünk homogén módon juttatni a vidéknek is, illetve Budapestnek is.
Tudnám mondani gyakorlati példát, hogy milyen fejlesztéseket tudnak megvalósítani ezek az intézmények, vagy milyen eszközöket tudnak beszerezni?
Például az intézmények kértek mikroszkópot, kértek arra lehetőséget, hogy elszívószülkét szereljenek be a tanlaborokba, ami ugye alapvető ahhoz, hogy kísérleteket lehessen végezni. Kértek informatikai eszközöket, amik ugyancsak nagyon lényegesek ahhoz, hogy ezeket a kísérleteket demonstrálni, illetve értékelni lehessen.
Azt tervezik, hogy évről évre meghirdetik ezt a 100 millió forintos keretet?
Igen, úgy tervezzük, hogy ezt évente megújítjuk, hiszen láttuk azt, hogy óriásire az igény, és láttuk azt is, hogy milyen hihetetlen elkötelezettség sugárzik azokból az intézményekből, illetve az ott tanított tanárokból. Tehát feltétlenül amennyire módunk van a lehetőségeinken belül, igyekszünk ezeket az igényeket kielégíteni.
Szántai Csabát, a Richter tudományos főtanácsadóját, a Társaság egészségügy és oktatástámogatási vezetőjét hallották.